Mielőtt a parajdi aktualitásokról beszélgetnénk, én egyetlen egy kérdés erejéig, hogy ugorjak vissza néhány hónappal ezelőttre. Én kíváncsi vagyok, hogy ön hogy emlékszik ma, hogy hogyan tudta meg a hírt, hogy ömlik a korontpatak vize a parajdi sóbányába, mit érzett ekkor, tudta-e, hogy mi fog következni, hogy milyen munka vár önre, mi az, ami úgy lepörgött ön előtt azokban az első pillanatokban?
Természetesen én is a sajtóból tudtam meg, tehát mint mindenki más tulajdonképpen, hogy ömlik be a víz. Igazából már korábban tehát azt tudtam és azt követtem, hogy ott dolgoznak, és próbálják menteni a menthetőt, mert már volt a beszivárgás, tehát ugye volt a beszivárgás, de az, amikor beszakadt ez a gát, és elkezdett az a vízbeömlés, ami végül a bánya feltöltődés is vezetett, az egy hát úgynevezett havária-szerű esemény volt abban a szempontból, hogy nem volt ez előre látható olyan tekintetben, hogy senki sem számított egy akkora mennyiségű csapadékra olyan rövid idő alatt. És ez a hírek bejelentnek, hogy hát ez beszakadt, és elkezdett feltelni a bányom. És hát mire gondoltam, két dologra, az egyik az, hogy hát ez addig telik, amíg telhet. Ezt nem fogja senki tudni megállítani. Nagyjából egyből arra mondtam, hogy akkor gyorsan keresünk valamilyen bányatérképet, lehetett találni nagyon gyorsan, hogy nézem meg, hogy mi az, hogy állnak ott a különböző vágatok, hogy meddig telhet egyszerűen, mi lehet az, ami vízzel feltelhet, és mi az, ami menthető. De aztán rögtön nyilván, mert ez a szakmai dolog, de azért a következő másodpercben az jutott eszembe, hogy hát mi lesz a településsel, és hát az ott dolgozó emberek vajon veszélyben vannak-e, és milyen megfeszített munka fog várni rájuk, mert addig is megfeszítve dolgoztak, hogy azt a vízbeszivárgást meggátolják, és akkor egyszer csak ez, hát kútba dőtt az egész próbálkozásuk. És hát nyilván fogalmam nem volt, hogy milyen munka vár rám, mert igazából követtem, hogy hát mi történik. És hát az a probléma állt elő, hogy úgy ítéltük meg, ugye többen itt ebből született, többen egy ilyen, mondjuk azt, hogy geológus társaság, akik ismerik egymást, hogy egyszerűen nincs előlépés. Nincsen előlépés abban a szempontból, hogy itt embereket kellene kitelepíteni, ez beomolhat, stb. És hát ez már a következmény ennek, hogy pár nap múlva született meg az állásfoglalás, amit majd elküldtünk a sajtónak, jól emlékszem, egy pénteki nap volt, amikor ez megtörtént. Aztán van egy személyes történetem is, valaki felhívott, hogy láttam, hogy mi történik Parajdon. Mondom, hogy persze láttam, és hát az illetőnek az ott az első kérdés, hogy jó, és akkor ezután hol fog étkezés is volt venni, parajd is volt venni. És ott úgy átfutottam az agyamon, hogy ez a legkisebb baj, hogy te honnan fogsz étkezés is volt venni, vagy parajd is volt venni, menne sokkal nagyobb a baj. Tehát egy kicsit ez olyan, hogy is mondjam, nagy egyszerűen, és próbálom szépen megfogalmazni. Nagyon kiábrándító volt ez a kicsinyes ráfókuszálása a problémára. Körülbelül ezekre tudom most is visszaemlékezni, hogy akkor mi történt.
És az végül, hogy szakmai segítségre kérték föl, az meglepte, vagy valahol utána a napok folyamánya nyomán már egy természetes dolog volt, mondjuk miután kiadták ezt az állásfoglalást, akkor ebből azért már számíthat ott erre akár?
Direktben nem számítottam erre, mert hát általában ennek az állásfoglalások mi szoktott lenni. Azért már életem során egy pár ilyen állásfoglalást valamilyen témában írtam alá, oktatási témában, tudom is én, emberi jogi témában és így tovább. A legtöbb, ami szokott történni, hogy a sajtó foglalkozik vele, aztán ők is aláírtak egy állásfoglalást, ez egy ilyen tipikus, mondjam azt, mint egy ilyen értelmiségi új gyakorlat, és aztán kész, nem szokott ennek következménye nagyon közvetve, tehát nem szokott az lenni, hogy fölhív valaki, hogy na jó, gyerekek, hát láttuk, hogy itt valami problémát érzékeltek, nem akartok eljönni, mondjuk egy, hogy ki az a valaki, mondjuk egy szakpolitikai államtitkár, vagy valaki felhív, hogy akkor nem akartok itten valamit segíteni, vagy milyen jó lenne, hogy tehát ez azért nem szokott előfordulni. Nálunk felé az azért nem annyira életszerű, de hát most lett foganatja, azért ez egy ilyen dolog lett, hogy hát akkor miközben ugye Románia kért segítséget az EU-tól, mert azért érzékelték, hogy erős a baj, és hát látszott, hogy erős a baj, nyilván, hát az bánya tehet fel vízzel, vagy fel volt már telve, most már nem tudom pontosan, mikor kérték egész pontosan a segítséget, akkor az látszott, hogy vannak olyan döntéshozók, akik nem tudnak ebben tájékozódni, mert nem az ő munkájuk, tehát egy olyan helyzet állt elő, amiben nem tudnak, csak egy, ha van mögöttük, vagy mellettük egy csapat, ezt segíti őket, akkor tudnak tájékozódni. És akkor ez innen kezdődött, tehát hogy ez nem volt egy... Nem gondoltam arra egyáltalán korábbi tapasztalat alapján, hogy ennek lesz valamilyen fogalmatja mondjuk a politikum fele.
Köszönöm szépen, ennyit a múltról, és akkor ugorjunk egy nagyot napjainkra. Mi az, ami az ön szaktudása és ismeretei alapján elmondható arról, hogy ma mi van a Parajdi sóbánya helyén, a barlang mélyén?
Amit lehet tudni, az az, hogy az üregek fel vannak telve vízzel. Amit lehet tudni, hogy ki van építve egy két tulajdonképpen monitoring rendszer. Az egyik egy ilyen automatikus robot megfigyelő állomás, ami azt figyeli, hogy melyek a milyen elmozdulások történnek, és ki van építve egy mikroszeizmikus rendszer, ami a rezgéseket figyeli. És hát van még egy rendszer, ez igazából nagyobb időtávra, nagyobb léptékű mozgásokat tud érzékelni, ezek tulajdonképpen ilyen tükrök, ez az InSAR tükrök, amelyek egy egészen más típusú kutatás miatt telepítettek a sóhelyre egy ilyen tükröt, meg a sóhely közelében még kettőt, és ezek hát a bányakatasztrófa miatt tulajdonképpen más szerep jutott nekik, abból a szempontból, hogy ezek a nagy léptékű, nagyobb léptékű elmozdulásokat tudnak esetleg rámutatni. Tehát van egy figyelőrendszer, és van egy nagyobb léptékű, nevezünk megfigyelés lehetővé tevő, nagyon léptékű elmozdulás megfigyelését lehetővé tevő rendszer. Tehát ez a három van. És hát mit lehet tudni? Azt, hogy fel van telve a rendszer vízzel, azt lehet tudni, hogy a metál áramlik ki a rendszerből. Ugye ez volt az egyik pont, amiben nagy ellentmondások voltak, mert ezt lehetett tudni, hogy a metál áramlik. Tehát ezt a sószorosban a kolléganőnk, a kis Boglárk ezt mérte többször. Más is tudott róla, hogy van metán, nem csak ő, de ők mérték is. Sok helyen áramlott ki a metán, kisebb nagyobb mennyiségben. Igazából oda akarok visszatérni, hogy jelen pillanatban az van, hogy van ez a megfigyelő rendszer, mint a korábban mondtam, és ezen kívül pedig hát ki van építve egy ilyen, úgy képzeljük el, mint egy nagyon méretű gégecsőből álló, hát csővezetékrendszer, amely a Koron patakát a kritikus helynél csővezetékben vezeti. Ez a cső ilyen acélsodronyokkal van kifeszítve a sóhegy körüli oldalakra, és tulajdonképpen, hogy konkrétan ezen túl mi történik, azt két helyről lehet tudni. Egyrészt a nyilvánosan, az egyrészt a bányageológus szokott néha különböző Facebook bejegyzéseket közé tenni, amelyeket tudomásom szerint nyilvánosan hozzáférhetőek, de hát ezek ilyen információmorzsák, illetőleg nemrég az a beruházó, aki ezt a gégecsőrendszert kiépítette, valamilyen oknál fogva elégedetlenségét kifejezetten meghívta a sajtot, és akkor bemutatta, hogy hát ott, ahol ők dolgoznak, az mennyire veszélyes, és hogy amit megjegyzem, korábban is tudtunk. Tehát amikor feltelt az üreg, és kezdtek megjelni ezek a süllyedékek, és ezt figyelték napokon keresztül drónokkal, közvetlen intézeti kollégáink készítették a drónfelvételeket, és láthatod, hogy nőnek ezek a üregek, tehát akkor is veszélyes volt, tehát ez nem ma lett veszélyes. Valamilyen oknál fogva az illető cégvezető, ez úgy tűnik, mintha megharagudott volna valakire. Elkezdte ezt a sajtóban mutogatni, hogy hát áramlik a metán itt is, meg ott is, illetőleg, hogy valamilyen fekete lé áramlik fölfele a vízzel. És hát erről nagy vita lett, hogy akkor mi ez a fekete dolog. Úgy tűnik, amennyire meg lehet állapítani, hogy ez valami szemétnek a csurgaléka, de hogy honnan azt senki se tudja, mert mindenki adatlan állítja, hogy ott a sóhegyen az üregeket csak hát törmelékkel törtötték ki, soha nem volt szemét oda szállítva. Ennyit lehet tudni, meg illetve az, hogy nincs előrelépés. Tehát nem látszik az, hogy most itt valami lenne. Mindenféle terveket lehet hallani, hogy akkor dolgoznak, hogy új bányát nyitani, akkor ott megpróbálták ezt az Erzsébet aknát megnézni, hogy ez egy régi bányat hely, úgy szintén a sóhegyen, de úgy tűnik, hogy ez nem elég nagy, és eléggé föl van telve mindenféle törmelékkel. Nem tudom, hogy odahordták a törmeléket, vagy közös helyeken beomlott, nem tudom pontosan, és hogy azt a tervet talán elvetették, és körülbelül ez az, amit lehet tudni. Vagy ami van ott.
Köszönöm, és akkor néhány tisztázó kérdés. Az egyik, hogy a metán, az, ha jól értem, az egy természetes és várható dolog volt, de miért? Megpróbálna elmagyarázni, és hogy ez probléma-e egyébként?
Igen, természetes. Tehát az első kérdésére, igen, ez egy természetesen várható dolog. Az Erdély-medencében vannak olyan gázmezők, amelyek sódiapirok oldalához kapcsolódnak. Tehát ez a tulajdonképpen egy parajdon, ami van, ez egy sódiapir, ezt úgy képzelje el a kedves hallgató, hogy valamilyen olyan sótest, amely magas, ez több kilométer magas is lehet, és több száz méter átmérőjű, vagy még ennél is nagyobb, tehát egy ilyen nagy sókiemelkedés. Egy sóhegyet képzeljen el, csak éppen a talaj alatt a kőzetben. És ehhez kapcsolódóan az oldalában nagyon sok hely van olyan, hogy ez a többi kőzet meggyűrődik, és ez olyan, mint egy csapda, egy ilyen kis kupolák a só oldalában, ahol az Erdélyben sok helyen van metán fölhalmozódva. Úgyhogy ez várható, tehát ez nem valami rendkívüli. Illetőleg hát korábban is ismerték, sőt, hát a bányában a látogatók biztonsága miatt volt valamilyen metán megfigyelés, hogy nehogy probléma legyen. Illetőleg volt egy bányászbaleset, ami ehhez is kapcsolódik, úgyhogy ez ismert volt. Tulajdonképpen, sőt, ezt fúrásból is ismerték. A veszélye az az, hogy ugye ennek van egy keveredési aránya, és hát ha a levegővel keveredik, akkor bizonyos százalékban keveredve berobbanhat. Mi ez a százalékos arány? De ezt hívják, ezt hívták régebb sújtólégnek, vagy ezt hívják sújtólégnek. Körülbelül olyan elegy, olyan metán levegő elegy, ami 4 és körülbelül 12-15 térfogat százalék. És ez a robbanó képesség az valahol a legerőteljesebb körülbelül 10% körül. És ugye jelen pillanatban a bányában az átfutó szellőztetés ez nincs. Vízzel feltelt üregek, de lehetnek még üregek, amelyek nincsenek vízzel föltelve. Ott gyűlhet föl a metán. Ugye ez klasszikusan akár valahol ki is törhet. Tehát elvileg megvan a lehetősége, hogy ez, ha elkezd valahol gyorsan kiáramolni, akkor ugye ez egy robbanásveszélyes dolog lehet egy zárt térben. Most nem úgy kell elképzelni, hogy a sóhegynek a teteje, vagy erre nem számítani, hogy most felrobban, tehát ne ilyen veszélyre gondoljanak, de ez egy potenciális veszély.
De akkor mire gondoljunk? Bocsánat, hogy belekérdezek, ja. Most képzeljen egy bulvárlapnak nyilatkozna, tehát ugye látja a szalagcímet, amit ebből lehet írni, tehát mielőtt ezt...
Persze, világos, nem.
Nem oda nyilatkozik, csak hogy akkor ez mit jelent? Legrosszabb forgatókönyvben.
A legrosszabb forgatókönyv számomra jelen pillanatban az, hogy azok, akik hát dolgoznak, most gondolom végeznek különböző monitorizálást továbbra is, nekik oda kell figyelni azoknak a bányászoknak, mert tudomásom szerint lejárnak és nézik, hogy akkor a víznek a sótartama hogy változik, hogy hát nehogy tulajdonképpen balesetet szenvedjenek. Tehát ezt jelenti, nem a településre nézve veszélyes jelen pillanatban, vagy nem gondolnám azt, hogy a településre veszélyes.
Említette azt, hogy ugye vízzel van feltelve a bánya, de vannak részek, ahol valószínűleg nincs víz. Ezt hogyan képzeljük el olyan értelemben, hogy azok a terek, amiket ismerhetünk, azok, akik jártunk a bányának a látogatható részeiben, hogy ezek mondjuk plafonig víz alatt állnak, és akkor fokozatosan a fal, ami sóból van, így kezd kiolvadni belőle a só, és egyre nagyobb üregek lesznek, és bizonyos részek így beomlanak, és egyre tágul a hegy gyomra, vagy ez ilyen laikus felvetés, de egy szakember hogy mondaná ezt, hogy mi történik lent, és ez milyen időtávban történik?
Ami jelen pillanatban kirajzolódik, az, hogy tulajdonképpen, mintha nem ez történne, de amit tudunk, hogy a bányában levő víznek a vízszintje az valamennyit emelkedik, meg süllyed, úgy tűnik, ez ilyen méteres skála körülbelül, ami az arrenget következni, hogy időközönként reagál valamire, valószínűleg az időjárás változása, tehát ez azt jelenti, hogy áramlik időnként még valahonnan víz a bányába, és tűnik el belőle. Tehát van valamennyi, de relatíve stabil a vízszint. Tehát van egy kis játéka, de relatíve stabil a vízszintje. Annyiban jó, hogy hát a víz csak addig tud sót kivoldani, ameddig telített lesz sóra, azaz ezt mindenki el tudja otthon játszani, hogyha egy pohárba elkezdi a sót önteni egy pohár vízhez, és kevergeti, és egy idő után hiába tölt bele sót, mert a só az ott fog maradni a pohár alján, és nem fog feloldódni a vízbe. Túltelített lesz az oldat, és úgy tűnik, hogy az oldat az túltelített, tehát magyarán eddig oldott, és aztán és innentől nem old olyan sokat, ha valamennyi új víz kerül hozzá, az igen, de amúgy meg nem. Tehát, hogy ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy telített egy sűrű oldat, és szépen tartja jobbról-balról, lentről-fentről, tudom is én a bányának a falait, meg az oldalait. Igazából, ami viszont történik, és amire általában a tötes hóbányákra ezt szokott történni, feltelik vízzel, hogy ezért ez egy nem egy teljesen zárt rendszer, magyarán azért valamennyi víz távozik, valamennyi víz érkezik, és hosszú időtávon az lesz, amit ön mesélt, hogy az üregek azok összenőnek, egyre nagyobbak lesznek, és hát az a födén, a felül lévő kőzetrétegnek a nyomását nem fogja elbírni, és egyszerűen be fog szakadni. Ez szokott történni. Az összes vízeltelik sóbánya, mert mindenki megegyezett, hogy olyan sóbányát nem ismer senki, amely fel van telve vízzel, és hát valamikor ne omlott volna be. És itt kérdéstük azt, hogy mikor.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy mikor, vagy meg lehet ezt előzni azzal a teljesen laikus felvetéssel, amit most meg fogok tenni, nem lehet-e kiszivattyúzni azt a vizet onnan, hogy ha még most állnak azok a falak, kiszedjük a vizet, akkor ott marad a víz nélküli bánya.
Az első kérdés, hogy mikor, ezt senki nem tudja megmondani jelen pillanatban. Tehát egyszerűen ehhez kellene. Amit gondolok én, és igazából ezt úgy mondom, hogy nem tudom, hogy megtették-e, de ez kellene egy üregkutatás, hogy egyáltalán hogy néznek ki az üregek most. És azt összevetni a bánya korábbi ismert paramétereivel, mármint a méreteivel. Nőttek-e az üregek, vagy nem nőttek, vagy milyen. Ez gyakorlatilag egy sókarszt rendszer alakult ki, ott, ahol a víz báromlott, ott gyakorlatilag úgy kell elképzelni egy barlang rendszer csak sóban. Az hogy néz ki, milyennek a térfogata, a morfológiája, és ez változik-e. Hogy ez mikor, azt elég nehéz megmondani. Illetőleg, hát annyit lehet még mondani, hogy nagyon szakmai legyen, hogy hát amikor a falaknak a teherbíró képessége mondjuk a plafonnak megszűnik. De hogy ez mikor, időben, ezt nem tudnám én megmondani, és nem is bocsátkoznék jóslatban. Jó, viszont azt lehet látni, kollégánk egy konferenciában is mutatta, hogy azért vannak erőteljes, van elmozdulás, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy fentről egyre nagyobb és nagyobb az elmozdulás, és ez egyszer megadja magát, hogyha ez így történik. Tehát ennyi, amit jelen pillanatban tudunk.
És akkor ez a szivattyúzás, ez egy igen, badarság, most, ugye?
Nem. A másik kérdés, ebben van a legnagyobb vita, azt hiszem, amennyire én tudom a szakemberek között, egyáltalán nem badarság. Mit tudnék mondani arról, hogy melyek ezeknek a feltétele? Az egyik feltétele az, hogy a víz nem áramlik a bányába. Tehát ez a bánya üregekben. Ahonnan ki akarjuk szivattyúzni a vizet, onnan ne áramlik. Hát mind otthon, hogyha valaki ki akarja kádba merni a vizet, és még egy csapon jön a víz, akkor az egy elég nehéz feladat, mert sokkal több gyorsabban kell merni, vagy nagyobb hozammal, mint ahogy áramlik ugye bele. És utána meg állandóan kellene meregetni ki fel, hogy a kádban ne legyen víz. Tehát egyszer azt kéne megszüntetni, hogy az üregben, azaz az otthoni kádban, az én példámnál maradjak, ne áramoljon többet be víz. Tehát a koronpatakát el kell ugye teljesen terelni, itt azért vannak esetek, úgy tűnik, hogy néha áradáskor talán mellette is folyik, vagy nem teljesen világos, de nincs tökéletesen megoldva az elvezetés. Kellene ismerni ehhez mindenképp a bánya körüli területnek a vízföltani viszonyait. Tehát mi áramlik, hol áramlik be, az merre áramlik, stb. És mikor ezt tudjuk, akkor el lehet dönteni, hogy jó, ha az üregekben nem áramlik jelentős mennyiségű víz valahonnan, tehát jelentős, amely mondjuk nem okoz semmilyen problémát, akkor ugye mi a probléma, hogyha elkezdjük kiszivattyúzni a vizet, az az, hogy jelen pillanatban a víz egy nagy nyomást fejt ki a falakra, mindenféle irányba. Úgy kell elképzelni, hogy a vízostomnak van egy hatalmas magassága, amilyen magas a bánya, és annak van egy nagy nyomása, nevezzük egyszerűség kedvéért hidrosztatikus nyomásnak, nem pont az, de mindegy, mint az óceánba. És ez a nyomás, ez a bányát tulajdonképpen tartja, nyomja egyszer a kőzetet, de ellentart a kőzetnek a feszültségnek. Tehát úgy olyan, mint mikor a nagy nyomás alatt, hogyha valaki egy vízzel teli párnát nyom össze, hogy a víz az ellentart a felső a külső nyomásnak. Na most, ha ezt a vizet elkezdjük nagyon gyorsan kiszivattyúzni, akkor ugye ez az ellentartás ez megszűnhet, és akkor ezért következhet be omlás, illetőleg a falak kiengednek ez a nyomás alól, és akkor attól is következhet be omlás, hogyha repedezettek a falak. Úgyhogy van, aki azt mondja, és ez nem egy teljesen elvetendő ötlet, hogyha nem áramlik be víz egyáltalán, akkor nagyon-nagyon jól kiépített megfigyelő rendszer, amellyel nagyon jól lehet követni a bánya különböző részeinek az alakváltozását, és a szeizmikus a rezgéseket, elkezdeni kiszivattyúzni szép lassan, és figyelni, hogy mi történik a bánya üregekben. Mondjuk egy keveset szivattyúzni, akkor nézni, hogy történik, hát ilyenkor szoktak várni, akkor kiengednek a falak, akkor megint folytatni, szóval ezzel lehetne próbálkozni. Igen, ám csak mi akkor ott vagyunk, hogy körülbelül megosztak a becslések, de valahogy 5-7 millió köbméter sósvíz lehet a bányában. Na ugye azt kell valahol tárolni, és kell valahol sómentesíteni. Ezt is meg kell oldani. Ennek a vége pedig micsoda? Két dolog, rengeteg pénz és rengeteg szakértelem. És az a kérdés a végén, hogy az angol szokta mondani, hogy at the end of the day, hogy mi az a költség, mi az a befektetett humán tudás, ami megéri még ezt a vízzel feltelt bányát rááldozni. Na erre kellene valakinek, egy gazdasági főtanosnak, egy gazdasági szakembernek, és végülsősorban egy döntéshozónak válaszolnia. Pont azon a ponton vagyunk, hogy igen, és annak fel kell vállalni annak a döntésnek a helyrészt a súlyát is, de fel kell vállalni annak a döntésnek a terhe mellett a következményeit is. Jelen pillanatban egy ilyen padhelyzet van. Gondolja el, hogy ki fogja, hányan törtem és sóbánya van, most nemrég volt Romániában, beomlott egy üreg, hogy, amit nem figyel senki. Itt lehet, hogy ha 20 év múlva is itt tartunk, ki fogja figyelni? Gyűjtván nem fognak, fegyelőrendszerek fognak működni, és ha akkor omlik be, akkor katasztrófa lesz. Tehát, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy talán a legrosszabb helyzet az, amikor a pad helyzet van. Mert nem tudjuk, hogy most akkor A, vagy B, vagy C szerint cselekszünk. És kicsit úgy érzem, hogy most Parajd pont ebben a helyzetben van. Mármint a parajdi bányakatasztrófa után kialakult helyzet a bánya körül.
Most van egy csomó kérdésem, ami lehet, hogy nem is az önhöz tartozó dolog, de most itt felvettem, hogy például jogilag se értem, hogy itt kinek kellene döntést hozni. Tehát, hogy most a bánya tulajdonos, ez egy román állami tulajdonban lévő bánya, de mégiscsak egy állami vállalat tulajdonában van. Tehát most ez a bánya vállalat hozhatna döntést arról, hogy szivattyúzik, vagy nem szivattyúzik, vagy...
Hát igen, ez egy rettenetesen rátapintott a dolognak az egyik Achilles ináron. Ez egy rettenetesen fura dolog, hogy hát tulajdonképpen a kármentesítést az végzi, aki a kárt okozta. Holott nagyon egyszerű és logikus megközelítéssel élve sok országban ez úgy van, hogy van valamilyen kármentesítő, hát mondjuk legyenek vállalatok, most az egyszerűség kedvére valamilyen szervezetek, mert különböző kármentesítéssel foglalkoznak, és ők végzik a kármentesítést a károkozónak az anyagi terhére, nem a károkozó. Hogy a köznapi példával éljek, azért nem szoktuk ugyanahhoz az autószerelőhöz visszamenni, aki már egyszer elrontotta az autónkat. Most egy picit úgy van, hogy az a vállalat, amely a... Most nyilván van ebben valamennyi véletlenszerű faktor is, meg szerencsétlenség. Tehát szoktak dolgok úgy is történni, hogy ha megtörténik anélkül, hogy mindent megcsináltunk, jól odafigyeltünk, és mégis megtörténik a baj. De azért itt ez egy nagy kérdés, hogy a Szárom, mint vállalat mennyire figyelt oda, hogy megelőzze a bajt, és mennyire tett meg mindent. Úgy tűnik, hogy legalábbis a legújabb hírek, amik hozzám eljutottak, az az, hogy a miniszterelnöknek az ellenőrző testülete rengeteg mindenféle szabálytalanságot állapított meg. Ez talán egy október végi hír. Elég sokáig dolgoztak rajta, de azért körülbelül ugyanarra a következtetésre jutottak, hogy egy csomó minden olyan dolog történt, ami nem volt megfelelő. Hát ugyanaz a vállalat, aki okozta a problémát, ő az, aki meg is javítja a problémát. Azért ez egy kicsit érződhet itt érdekkonfliktus is, meg csomó minden más. Úgyhogy igen, jelen pillanatban ez a fura helyzet van, hogy a Szárom, de ő az, aki koordinálja, tehát ő bíz meg különböző cégeket, hogy bizonyos munkákat elvégezzen, de ő végül is a koordinátor. És ez a cég, hát ez tartozik egy minisztérium alá, még bonyolultabb legyen a dolog. Hát problémák különböző részei, azok máshová tartoznak. Tehát például az, hogy valamit mondjuk a folyosóval szennyeződik, azok például a környezetvédelmi minisztériumhoz tartozik. A pénzt, főleg ilyen extra esetekben, meg amit a minisztérium jön, az esetben a pénzügyminisztérium is érdekelt ebben. És így tovább. Tehát, hogy túl sok minisztériumhoz és túl sok egységhez tartozik, mert egy nagyon összetett probléma, és ez nyilván nem segít a megoldásnak a kezelésében sem, egyrészt is a felelősségnek a felvállalásában sem, mert hogy magyarul szoktuk mondani, a sok bába között elveszik a gyermek.
Hogyha holnap azt mondanák, hogy kedves Siel Lóránt, megbízzuk, hogy ön döntse el, hogy mi legyen a parajdi sóbányával, szivattyúzzunk, ne szivattyúzzunk, meddig monitorozzunk, mit csináljunk, akkor ön mit javasolna?
Egyrészt engem bízanak meg, mert ideológusként valamennyire átlátom ezt a dolgot, de ez nem az én szakterületem személy szerint, úgyhogy visszautasítanám a megbízást, vagy tennék javaslatot, hogy esetleg mit kérdezzenek. Ezt nem is gondolom, hogy ez egy nem az én feladatom lenne, és nem is a szakemberek feladata. A szakemberek javaslatot tehetnek, hogy minek mekkora a kockázata, minek mekkora mi az, amit meg kell végezni, és akkor ezt ki lehet számolni, hogy mennyibe kerül. És ez azt hiszem, hogy pont ez az izgalmas ebben, hogy nem a szakemberekkel ezt a munkát. Ők javaslatot tesznek, és egy döntést hozzon. Ötletem persze van, csak én semmiképp nem én vagyok az. egy relatív egyszerű geológus vagyok ebben, de én nem vagyok ennek a kérdésnek a kimondottan a szakértője, de nem is azt hiszem, de amúgy is azt hiszem, hogy nem a szakemberek kellene egy döntést hozzanak erről, hanem egyszerűen egy szakmai stáb kellene, akit leültetnek, és akkor azt mondják, hogy tegyenek valamilyen javaslatokat, hogy mit lehetne csinálni. Konkrétan forgatókönyvre gondolok. Tehát A, B, C, D, nem tudom, E, legyen 5. Ami azt mondja, hogy ha ezt csináljuk, ezt lehet megpróbálni, azt lehet megpróbálni, azt lehet megpróbálni, ezt lehet megpróbálni, ennek ez lehet a következménye, ez a kockázata, és ekkora lehet a gazdasági fölteni hatása, mondjuk. És ezt hozzá kéne tenni a szociális, meg mindenféle egyéb hatást, hogy értse. Tehát, hogy nem csak geológusok kellenek ebben, meg bányamérnökök, hanem konkrétan gazdasági szakemberek is, meg szociális, mondjuk, ha úgy tetszik, szociológusok, vagy gazdasági szociológusok. És ha ebből kell a döntéshozónak fölvállalni azt, hogy hova megy tovább.
Oké, akkor máshogy kérdezem, van már olyan szakmai bizottság, amiben megkérték, hogy vegyen részt sok más szakember mellett, ami aztán ezt az 5 forgatókönyvet elkészíti?
Nem, nincs ilyen bizottság.
Akkor ez a probléma. És erre utal, hogy padhelyzet van, és nem halad sehova a döntés.
És mondjam, nem is várnék arra, hogy engem kérjenek.
Na jó, de nem is tud róla, hogy lenne ilyen bizottság.
De nem tudok, tehát az a hálózat, az a szakember hálózat, akivel én kapcsolatban vagyok, és akik azért itt jó sok ember, nem én, hanem főleg az én kollégáim, úgy értem kollégáim, hogy geológus kollégáim, mint szaktársak, beletettek azért rengeteg időt, és az esetben rengeteg pénzt is ahhoz képest, tehát az elutaztak oda, ott ültek napok is, stb. Én úgy tudomásom szerint egyiket sem kérték ilyen bizottságba.
Ön szerint lesz még Parajdon sóbányászat és vagy sóturizmus? Nem feltétlen úgy, ahogy ismertük valaha, tehát így tágra nyitva mondom ezt a kérdést, mit gondol erről?
Az egész katasztrófa kezeléssel kapcsolatban milyen tapasztalataim vannak. Amit én érzékelek abból, vagy ahogy érzékelem, hogy mi történt az elmúlt, tehát május vége óta, én azt gondolom, hogy rend pillanatban irreális erről beszélni. Hát egy egyszerű, tehát egy olyan helyen, ahol nincsenek ezek a problémák, ami Parajdon van, és bányát nyitani, azért évek, és akkor még egyszerűen fogalmaztam, vagy rövid időt mondtam, évek betellik. Én nem hiszek bennem. Tehát én gondolom azt, hogy Parajdon reális abban gondolkodni, hogy lesz egy hamar bánya, ha lesz egyáltalán valaha. És nagyon örülnék, hogyha nem nekem lenne igazam.